A Simon szerzője az eddigi fejezetekben meghatározta azt, hogy milyen két lelke van az embernek. Azt mondta, hogy minden emberben két erő mozog, két erő az, aki irányítja folyamatosan az embert, és ezt a kettőt úgy nevezzük, hogy állati ösztönlélek és isteni lélek. Ahhoz, hogy ez tökéletesen érthető legyen, ehhez az Alterebe azt is elmagyarázta, hogy igazából mi mind a kettőnek a forrása, hogy mit jelent az, hogy jó, hogy mit jelent az, hogy rossz, és hogy az életben, a világban hogyan tudjuk megtalálni a jót és a rosszat, mi alapján tudjuk meghatározni, hogy mi számít jónak és mi számít rossznak, és így meg tudjuk találni, hogy a különböző impulzusok, vagy vágyak, vagy hajtóerők, amik bennünk vannak, azokból melyik az, amelyik a jó ösztönünkből származik, és melyik az, amelyik a rosszból származik. A következő fejezetekben pedig már arról fog beszélni az Alterebe, hogy ez a két lélek hogyan áll folyamatosan harcban egymással, hogyan próbálja átvenni a vezetést az emberben. És itt ugye nem két emberről van szó, nem arról van szó, hogy skizofrének lennénk, és egyszerre két ember lenne bennünk, hanem úgy kell ezt elképzelnie, hogy majd a továbbiakban az Alterebe ezt ahhoz hasonlítja, mint egy város, egy ugyanabban a városban két erő mozog, és ezek próbálják átvenni a vezetést, de attól ez még ugyanaz a város marad. Hasonló módon az emberben is ott van két erő, és ezek harcolnak egymással, ez egy folyamatos harc, egy mindennapos harc, és ezt a harcot fogja egy kicsit, vagy ne nevezzük harcnak, inkább segítsetek, mondjatok valami jót, erőpróbálják. Hogy? Vetélkedés, ez az. Ez egy folyamatos vetélkedés, egy mindennapos vetélkedés a két lélek között. És akkor így érkezünk most el a 9-es fejezethez, amire azt gondolom, hogy a legjobb lenne, hogyha egyből bele is kezdenénk. Közben nekem is megnyílt, ha minden igaz. Igen. Azt kérném, hogy olvassuk el az első pár mondatát a 9-es fejezetnek, valakit megkérnék, hogy segítsen nekünk ebben. Ki vállalkozik rá? Csak egy kicsit a mikrofont vedd közelebb a...
átgondolhassa ezeket, és ravaszkodhassa. Ugyanúgy, ahogy a vér is, melynek forrása a szív, onnan terjed el az összes testvérbe, és onnan megy fel a fejbe székelő agyba is.
Ugye akkor azt mondja, hogy csak hogy tisztázzuk ezt a pár mondatot, azt mondja, hogy a rossz lélek, az állati ösztönlélek az a szívben helyezkedik el, és a szívben ugye nagyon sok vér van, azt látjuk a Bibliában, a Tórában, hogy a vért azt a lélekhez hasonlítja. Ezt ugye ott kerül szóba, hogy ez az idézet, hogy a vér maga a lélek, amikor a Tóra azt mondja, hogy tilos az állatok vérét enni. Ugye van egy ilyen tilalom. Ezért van az, hogy a kóser húsnál ki kell véreztetni a húst. Az, ugye ez az előírás, hogy kivértesztetés azt jelenti, egyrészt már a levágásánál is úgy vágjuk le, hogy minél több vére kifoljon. Másrészt utána kisózzuk ezt a húst, hogy teljesen, amennyit csak lehet, megszabaduljunk a vértől. És azt mondja a Tóra, miért tilos a vért enni? Azért, mert a vér a lélek. És ahogy ez az állatnál igaz, ugyanúgy igaz a mi állati lelkünknél. Ugye a mi állati lelkünk az valahogy a vérben van, a szívben és a vérben van, és onnan terjed el a szívből, a véren keresztül az egész testbe. Ugyanúgy, hogy a vér átjárja az egész testünket, ugyanúgy az állati ösztönléleknek a vágyai, motiváló ereje ugyancsak átjárja egész mindenünket, az egész személyiségünket. Tehát ez az állati ösztönlélek. Menjünk tovább. Ezzel szemben. Aha. Jó, még egy kicsit menjünk tovább.
Ugyanaz isteni lélek mélyebb megnyilvánulása a hívnek Isten dicsősége és glóriájának népszerűsége felett érzett öröme, amikor a bölcsember szemeivel látja, az a anyának bölcsességével és értelmével hízi, érzékeli és felfogja Isten dicsőségét és nagyságát, ahogy ennek magyarázata máshol megtalálható. Ilyesztén formán a szívben lakozó többi isteni érzelem jutott az agyban lévő hatából
Hochma binadát.
Hochma binadát.
Jó, akkor próbáljuk meg ezt a részt is tisztázni. Tehát ugye azt mondtuk, hogy az állati ösztönlélek az a szívben lakozik, és a szívből, a véren keresztül jut el mindenhová, még az agyba is. Ezzel szemben az isteni ösztönlélek, az isteni lélek az agyban lakozik, és az agyból jut el mindenhová, beleértve a szívet is. És erre mondott egy példát, mit jelent az, hogy az eljut a szívbe, hogyha mondjuk valaki átérzi Isten nagyságát, megérti Isten nagyságát a fejével, ugye a hochma bina dáttal, a bölcsesség, értelem és tudással megérti, és felfogja Isten nagyságát, Isten végtelenségét, akkor ennek egy eredménye, hogy utána egy érzés is születik a szívében Isten iránt. És akkor így alább megy, alá ereszkedik az agyból a szívbe az isteni lélek. De ez a szívnek a jobb kamrájába megy, ahol azt mondja, ahol nincs vér. Tehát akkor az állati ösztönlélek az a bal kamrába van, ahol van vér, és ahonnan szétárad a vér az egész testbe. Az istenélek az agyban van, lejöhet a szívbe is, de akkor a jobb kamrába lesz, ahol nincs vér. És onnan aztán megy mindenfelé. Tehát ez az, amit eddig olvastunk. Van-e valakinek esetleg kérdése? Nagyon jó a kérdés. Ilyen kérdésre vártam. Van-e más kérdés még? Bárki? Halló? Itt vagytok még? Nem furcsa nektek valami ebben a szövegben? Nem hallom. Na, örülök, hogy végre valaki megmerte kérdezni. Mindenki, akinek van egy kis biológiai ismerete, az tudja, hogy a szív jobb kamrájában azért van egy kis vér. Ugye?
Igazából, hogy az egyik kamrából pumpálódik a másikba. Tehát az lehet, hogy abban a pillanatban, amikor az egyik vér elteli, akkor a másikban nincs annyi. Amikor pedig a másik van tele, akkor az egyikben van kevesebb. Tehát ez valahol biológiailag működhet, de mégsem mondjuk azt, hogy az egyikben van vér a másikban.
Így van. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. És akkor én ezt a két kérdést összekötném. Ugye a Katinka kérdése az volt, hogy tényleg fizikailag kell érteni azt, hogy nincsen hogy a fizikai kell érteni, a lélek a szívben van és a fejben van. Akkor ezt hogy képzeljük el? Tovább viszem a kérdést. Teszem azt, valakinek szívátültetése van. És egy új szívet raknak bele. Akkor megváltozik az állati ösztönlelke? Akkor most már más típusú állati ösztönlelke lesz? Eddig ő kifejezetten forróvérű volt, de mivel egy nagyon higgadt embernek a szívét rakták bele, akkor mostantól már teljesen nyugodt lesz. Egy kicsit furcsán hangzik. Tehát meg eleve mit jelent az, hogy a szívben van az ösztöni lélek, és onnan ered tovább? Ez nem teljesen világos. És a másik kérdés pedig, hogy mit jelent az, hogy a bal féltekében van a vér, és a jobb féltekében pedig a szívnek nincs vér. És a bal féltekében, ahol van a vér, ott van az állati ösztönlélek, a jobb féltekében, ahol nincs vér, ott van az isteni lélek. Ugye először is, van-e még kérdés esetleg, mert tovább megyünk? Na. Mindig a mikrofont vegyétek oda, mert nem hallom különben a kérdést. Nincs több kérdés. Jó. Akkor nézzük meg tényleg ezt a témát, hogy ezt hogyan kell érteni. Hogyan működik a szív? Az előbb valaki mondta, hogy pumpálja az egyikből a másikba. Ugye nem vagyok orvos vagy biológus, de a szerény tudásom szerint ez úgy működik, hogy a szív pumpálja a vért, a vér minden, a test minden részébe eljut, mindenképp szüksége van a vérre a test minden részében, hiszen a vér az, ami nagyon sok mindent, köztük a nagyon, nagyon fontos oxigént viszi a vér összes test részébe. Ugye akkor valóban a szív bal oldalából jut el a szív bal félteke az, amelyik tovább pumpálja a test minden részébe az oxigénnel megtelt vért. Ez a vér eljut a test különböző részébe, különböző részeibe, ott az oxigént a sejtek felhasználják, és utána széndioksziddal megtelve jutnak ki, akkor kerül vissza a jobb féltekbe, pontosan a jobb féltekbe és a tüdőbe, ahol lecserélődik ez a széndioxid, kifújjuk a széndioxidot, és beszívjuk az oxigént, és ismét megtelik oxigénnel a vér. Ami azt jelenti, hogy a bal félteknek a lényege az a vér, az oxigénnel megtelt vér pumpálása a test minden részébe, a jobb féltek lényege pedig, hogy a vér megteljen oxigénnel. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nincsen benne vér, akkor itt ezt nem úgy érti az álterebe, hogy valóban nincsen benne vér, ezért ennyi orvosi ismeretük akkor is volt már, nem úgy érti, hogy nincsen benne, ez egy olyan, nem az a lényege, hogy vér van benne, hanem az a lényege, hogy a vér megtelik oxigénnel, ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk. Tehát a szív bal és jobb félteke között az a különbség, hogy az egyiknek az a célja, hogy az oxigénnel teli vért azt pumpálja a test minden részébe, a másiknak pedig az a célja, hogy az elhasznált vért megtöltse, a jobb félteknek az a célja, hogy az elhasznált vért megtöltse levegővel. Megtöltse nem levegővel, hanem oxigénnel. Tehát ez a különbség a szív két félteke között. Most ezt egy kicsit tegyük félre, és aztán vissza fogunk erre térni. Most térjünk arra a kérdésre rá, amit a Katinka kérdezett, hogy akkor hogyan értsük ezt, hogy a állati ösztönének a szívben van, és meg a vérben, és a istenének pedig az agyban. Ugye nyilván nem érthetjük ezt szó szerint, nem lehet azt mondani, hogy ez szó szerint fizikai értelemben ott van, mert ha így lenne, akkor tényleg, ha valakinek szívátültetése van, akkor mondjuk lecserélődne az állati ösztön lelke. Meg eleve nehezen tudjuk elképzelni, mit jelent az, hogy egy szellemi dolog, egy spirituális dolog a fizikaiban van. Ugye a spirituális dolognak épp az a lényege, hogy hogy fizikailag nem körülhatárolható. Valahol mégis fizikailag az én lelkem bennem van, és nem mondjuk a Katinkában. Ettől vagyok én, és ő, mert ha nem így lenne, akkor elég nagy összevisszaság lenne. tehát hozzám és a testemhez is köthető az én lelkem, de mégis ennyire konkrétan meghatározni, hogy hol van az a lélek, ezt semmiképp nem érthetjük szószoros értelmében, hogy ha meg akarod találni az isteni lelkedet, akkor ez az agyadban van. Tehát ez már csak azért is furcsa lenne, mert mondom, ha valakinek szívátültetése van, vagy lecserélik a vérét, vagy hasonló, akkor ez egyáltalán nem illik össze azzal, amit itt mondunk. Akkor mégis hogyan kell érteni ezt? Hogyan kell érteni azt, hogy az isteni lélek a agyban van, az állati ösztönlélek pedig a szívben? Van esetleg nektek elképzelésetek, mielőtt én tovább mennék? Ha nincs, akkor is mondjátok, mert nem tudom, hogy mi a helyzet. Jó. Más esetleg?
Vagy én még arra is tudok gondolni, hogy ugye a fizikai kreatívség és amiket az előbb említettünk. Tehát, hogy valahol a tévség és azzal, hogy a zsigereink kívánnak ezt azt olyan ennivalót, vagy olyan innivalót, ami nem jó.
Igen.
Ezt mégis az agyi, az a gondolkodással le tudjuk küzdeni ezeket a rossz érzéseket. Tehát, hogy az agyunk az tud uralkodni ezeken az állati ösztönökön úgymond.
Igen.
Ezért is talán az, ami nevezhetjük a isteni lakhelynek az agyat.
Uh-huh. Jó. Nagyon jó mind a két megjegyzés. De akkor én még hozzátennék egy kérdést, mert ugye azt mondjuk, hogy valóban eddig elsősorban arról volt szó, hogy az agyunk az isteni lélekkel kapcsolatos, vagy az értelmünk. Az érzelmeinket pedig inkább az állati lélekhez kötöttük, ugye az ilyen ösztönös zsigeri érzelmeket, vágyakat. De ugye ez azért nem mindig igaz, mert vannak nagyon okos, és nagyon furfangos, nagyon gonosz emberek, akiket láthatóan az állati ösztönlelkük hajt folyamatosan, motivál, és nem lehet azt mondani, hogy amikor nagyon elmélyülnek egy bizonyos ötletben, mondjuk abban, hogy hogyan kell egy bankot kirabolni, akkor ezt azért, és ott teljesen agyi funkciók és értelmi funkciók működnek, akkor ez emiatt az isteni lélekhez kötődne. Tehát itt egy kicsit még jobban definiálnunk kell, hogy mit jelent az, hogy itt az isteni lélek az értelemhez és az agyhoz kapcsolatos, az állati lélek pedig a szívhez és az érzelmekhez. Először nézzük meg, hogy erről már többször volt szó, de még egyszer akkor, hogy definiáljuk. Nézzük meg, hogy mi az alapvető különbség az értelem definíciója, vagy az értelem lényege, és az érzelmek lényege között. Szerintetek, mit gondoltok? Mi az alapvető különbség? Mitől lesz valami érzelem, ami eddig esetleg csak értelem volt? Ötlet? Itt vagytok?
Hogy fizikai megnyilvánulása van az érzelemnek, tehát hogy valamit értelmi szinten felfogunk, és attól esetleg idegesek leszünk, vagy fáj a szívünk, vagy bármilyen dolog, ami igazából az agyon átfut, és azon keresztül alakul egy érzésé.
Akkor mondok egy példát, köszönöm szépen, mondok egy példát. Én megértem azt, hogy az etióp gyerekek éheznek, és erről írok hosszú-hosszú tanulmányokat, hogy milyen ez, mennyien halnak meg egy évben, és milyen szenvedéseken kell keresztül menniük. És ezt tökéletesen értem, és minden részletét tudom. Ismerem az okait, a kimeneteleit, az összefüggéseit, stb. Ettől még nem feltétlenül beszélek érzelemről. Ez még egy tényhalmaz, egy megértendő téma, amit én akár nagyon jól értek. De nem az érzelmeimről van szó bennük. Mitől lesz belőlük érzelem? Attól, hogy magammal összekapcsolom ezt a témát. Ugye azt mondom, hogy ez már nem egy elvont téma, hanem ez valahogy velem kapcsolódik. Ugye mindig a példa, amit szoktak használni, hogy miért van az, hogy amikor mondjuk a holokausztról van szó, akkor mindig sokkal inkább megindulunk, mintha mondjuk a spanyol inkvizícióról. Azért, mert a holokauszt sokkal közelít hozzánk. Az nem egy csak egy történelmi esemény, hanem valahogy még, ha bár egyre kevésbé, de valahogy még kapcsolódik a családunkhoz, szüleink, nagyszüleink, sokkal közvetlenebb hozzánk, a személyünkhöz sokkal közvetlenebb történetről van szó. És ezért az érzelmeink sokkal inkább belépnek. Miért van ez így? Mert az alapvető különbség az értelem és az érzelem között az, hogy az értelem az egy teljesen objektív folyamat, amiben az a lényeg, hogy én meg akarok valamit érteni, meg akarom tudni az igazságot, rá akarok jönni a dolog valaminek a lényegére. De ebben az én személyemnek a szerepe egyáltalán nem lényeges. Nem arról van szó, hogy nekem milyen kapcsolatom van azzal a dologgal, hogy én hogyan reflektálok arra a dologra, hanem egyszerűen arról van szó, hogy én meg akarom azt a dolgot érteni. Tehát ebben az esetben ugye az a lényeg, hogy megértem azt a valamit. Elnézést, egy pillanat csak a kislány. Elnézést, csak egyedül vagyok itthon, és ezért. Tehát visszatérve, amikor megértek valamit, akkor a lényeg abban van, hogy én megértsem azt a valamit. Nem abban, hogy nekem milyen kapcsolatom van azzal a valamivel. Hát ugye általában ez a probléma a párbeszéddel, különböző világnézetű emberek között, hogy nem képesek elvonatkoztatni saját maguktól, és egyszerűen nem hallják, amit a másik mond, mert egyből arra gondolnak, azt úgy próbálják elhelyezni, ahogy ők látják a világot, és azzal kapcsolatos összes érzelemmel együtt. Az értelemnek akkor tud jól működni az értelem, hogyha el tud vonatkoztatni az érzelmektől. Hogyha nem arról szól, hogy nekem mi a kapcsolatom az a dolga, vagy akár mennyire értek én egyet azzal a dologgal, mennyire tudok vele azonosulni, hanem hogy megértsem, hogy miről szól az a dolog, hogy megtaláljam az igazságot. Ezért van az a mondás a Talmudban, hogy minden nagyképű ember bolond. Miért? Mert ha valaki nagyképű, akkor annyira el van telve önmagával, hogy nem képes új dolgokat megérteni. Mert ahhoz, hogy valamit megértsél, ahhoz szükség van az alázatra. Szükség van arra, hogy alávessed magadat, hogy egy kicsit félretegyed saját magadat. Félretegyed az eddigi világnézetedet, félretegyed a többi gondolatodat. Vannak emberek, akik beülnek mondjuk egy előadásra, és már a második percben nem értenek egyet, ott probléma van, mert még nem ott tartunk, hogy egyet értesz-e vele, vagy sem, vagy tudsz-e vele azonosulni, vagy sem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy próbáld meg megérteni, hogy miről van szó. Aztán eldöntheted, hogy te hogyan viszonyulsz ahhoz a dologhoz. Tehát az értelemben nagyon nem rólad van szó, hanem a dologról van szó. Arról a témáról, amit meg akarsz érteni. Te háttérbe kerülsz, itt alázatra van szükség, és ez egy teljesen objektív folyamat, félre kell tenni az előítéleteidet, az eddigi gondolataidat, világnézetedet, stb., és akkor tudod megérteni ezt a dolgot. Az értelme szükség van arra, hogy megalázkodj, hogy nem negatív értelme megalázkodj, hanem hogy alázatot gyakoroljál, és alávessed magadat az adott témának. Szemben az érzelmekkel, amely kifejezetten csak rólad szól. Rólad szól, arról szól, hogy te hogyan kapcsolódsz, hogyan reagálsz, hogyan reflektálsz különböző dolgokra. Tehát nélküled, ha teljesen ego nélküli lennél, ha te úgy éreznéd, hogy te nem érsz semmit, akkor nem is lennének érzelmeid, mert az érzelem mindig arról szól, hogy te hogyan viszonyulsz az adott témához. És így jön ez a folyamat, hogy először van értelem, és utána jönnek az érzelmek, először megérted azt a dolgot, anélkül, hogy te bekapcsolódnál abba a témába, és aztán jönnek bele az érzelmeid, hogy te hogyan viszonyulsz ezekhez a dolgokhoz. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az alapvető különbség az értelem és az érzelmek között, az az, hogy az értelem az a dologról szól, arról, amit te most aláveted magad, hogy megértsed, és az érzelem pedig rólad szól, a saját egódról, rólad. És ezért mondja az Altereve azt, hogy az agy, az értelem az a bázisa az isteni léleknek, az érzelmek az pedig a bázisa az állati léleknek. De nem vagytok még? Jó. Tehát van az agy, az értelem, az a bázisa az isteni léleknek, és az érzelmek, a szív pedig a bázisa az állati léleknek. Miért? Mert ez pontosan a különbség az állati és az isteni lélek között. Mi az isteni lélek? Az isteni lélek arról szól, hogy meg akarja érteni Istent, meg akarja érteni, meg akarja érteni Istent, meg akarja érteni az igazságot, és az érzelmei is ennek megfelelőek. Miután megérti az igazságot, aláveti magát annak a dolognak, és ebből származnak az isteni érzelmei. Szemben azok az érzelmei, mondjuk, hogy megértem, hogy az igazság az, hogy Isten az igaz, hogy abban az értelemben igaz, hogy ő a végtelen, ő a mindenható, és ez egy érzelmet szül bennem, hogy én alávessem magam neki, hogy én vágyakozzak utána. Vagy egy másik példa, megértem azt, hogy ez az ember ez nagyon szerencsétlen, és segítségre van szüksége, és aztán ez egy érzelmet szül bennem, hogy segítsek neki, még akkor is, hogyha nekem ez az én egómat nem szolgálja. Tehát az isteni léleknél nem az ego van a központban, hanem a dolog van a központban. Mi az a dolog? Isten. Isten, vagy nevezhetjük Istennek, az igazságnak, a végtelennek, mindegy. Az állati léleknél viszont mi van középpontban? Mindig az én egóm. Hogy nekem ez, én erre vágyodok, én arra vágyakozom, én amarra vágyakozom. Mind a kettőben, az isteni lélekben is nem csak értelemről van szó, hanem szó van érzelmekről is. És az állati lélekben is nem csak érzelmekről van szó, hanem szó van értelemről is. De a kérdés az, hogy mi a kiinduló pont? A kiinduló pont az én vagyok, az én egóm, vagy a kiinduló pont az az igazság, vagy más szóval Isten, aminek én alávettem magamat. Ez a különbség a kettő között. Most akkor nézzük meg mind a kettőt. Hogyha én, ha az isteni lélekről van szó, akkor a kiinduló pont az értelem, a tudatos gondolkodás és életvitel, amikor a dolgokat nem impulzus alapján, csípőből ítélem meg, hanem a megértés által, és ezek szülik és formálják, igazítják, karbantartják az én érzelmeimet, tehát megértek valamit, és aztán az lejön a szívemhez. Ez, amit itt mond, hogy először a fejben, az agyban székel, és onnan árad szét a test minden részébe, egészen a szívbe is. Ugye például, hogy megértek valamit, és aztán abból egy érzelem is születik. Nem csak arról van szó, hogy megértem, és egy rideg, hideg ember vagyok, akinek nincsenek érzelmei. Megértem, és az hat az érzelmeimre. És ugyanígy lehet fordítva is, egy ember, aki teljesen az állati ösztön lelke által van motiválva, mondjuk van egy olyan, nézzünk egy olyan embert, aki borzasztó okos, furfangos, és azt próbálja kiagyalni, hogy hogyan tudná meglopni a fele barátját. Akkor ez egy teljesen, úgy tűnik, hogy egy teljesen agyi folyamat, egy értelmi folyamat, hogy ő végig gondolja, hogy hogyan lehetne rászedni, kicsalni belőle a pénzt, stb. És úgy tűnhet, hogy felületes ránézésre úgy tűnhet, hogy itt tényleg arról van szó, hogy ez egy értelmi folyamat, amiben ő itt semmi köze nincs az érzelmeknek. De valójában nem így van, mert az egésznek a mélyén mi van, hogy ő azt a pénzt meg akarja szerezni. Vágyódik a pénz után. Miért vágyódik a pénz után? Kérdezni az értelem. Miért vágyódsz a pénz után? Erre azt mondja, hogy miért vágyódok, mert az nekem kell. Erre már nincs magyarázat. Ott már nem az értelem van, hanem az én egóm van, aki diktál. És ez az alapvető kérdés. Az alapvető kérdés az, hogy mindegy, hogy egy érzelemről van szó, hogy egy értelemről van szó, mi a kiinduló pont? Az én egóm a kiinduló pont-e, vagy az igazság a kiinduló pont-e. És ez az, ami megkülönbözteti az isteni lélektől az állati lélektől. Mind a kettő ott van az értelemben is, és az érzelemben is. A kérdés az, hogy melyik emberi funkció, az értelem, vagy az érzelmek fejezi ki jobban az állati, illetve az isteni lélek lényegét. És azt mondjuk, hogy az állati lélek lényegét jobban kifejezi az érzelem természete, amiben ott van az ego fontos szerepet játszik. Az isteni lélek lényegét pedig jobban kifejezi az értelem természete, amiben nem az én egóm a középpont, hanem az igazság, aminek adott esetben én alávetem magamat. Hát az állati ösztönlélek az egy ilyen impulzusok alapján működő egonisztikus, azt nem tudom, így mondják, de hát szóval én vagyok mindig a középpontban, ezzel szemben az isteni lélek az pedig egy idealista, szerénységgel teli, vízióval teli, tudatosan gondolkodó valami, de mind a kettőben lehetnek értelem és érzelem. Lehet egy nagyon értelmes ember, aki folyamatosan használja az eszét, és mégis az állati lélek, akár professzor, stb. Az állati lélek motiválja, mert mindennek a leglényegét ez az ego hajtja. De lehet ugyanakkor egy nagyon egyszerű, nem valami tág ismeretekkel vagy értelemmel rendelkező ember, akit viszont folyamatosan a isteni lélek hajt, mert nem az ő egója van a középpontban, hanem most úgy nevezzük, hogy az igazság, vagy Isten. Tehát akkor a válasz a Katinka kérdésére az, hogy nem szószoros értelmében van arról szó, hogy az egyik itt van, és a másik ott van, hanem arról van szó, hogy az egyik, hogy melyik emberi funkció, az érzelem, vagy az értelem felel meg jobban, jellemzi jobban az adott lelket, az isteni vagy az állati lelket. Most akkor menjünk egy lépéssel tovább, és nézzük meg, hogy hogyan kapcsolódik ez a vérhez, illetve a szív bal féltekéhez, és az agyhoz, és a szív jobb féltekéhez. Mert ugye azt mondtuk, hogy az állati ösztönél az a vér, amely pumpálva van a szív bal féltekéből, az isteni lélek pedig az agy és az értelem, ami adott esetben leereszkedik az érzelmek szintjére, de a szív jobb féltekébe csak, ahol nincsen oxigénnel teli vér, hanem épp azon dolgozik a jobb féltek, hogy megtöltse oxigénnel. Tehát ugye, ha megnézzük a szív bal féltekét, az teljesen impulzusok alapján működik. Nem is impulzus, egy automatikus valami. Először is ott van ez a pumpálás, ez a nyomás, hasonló módon, mint ahogy a mi impulzusok alapján működő érzelmeink, állati ösztönből eredő érzelmeink, amik csak úgy jönnek maguktól, nem kell őket előhívni valahogy. És ezért mondjuk azt, hogy az állati ösztönének az inkább a balféltekhez kapcsolódik. A balféltek jellemzi jobban ezt az impulzusok alapján működő állati ösztönlelket. Az isteni lélek viszont, amely egy sokkal tudatosabb dolog, az jobban jellemzi egyrészt az agy, másrészt a légzéssel kapcsolatos jobb féltek. Hiszen a légzés valahol mégis egy tudatosabb dolog, mint a szívverés, amit jobban jelképez a bal féltek. A légzést azt még valamennyire befolyásolhatom is. Visszatarthatom a légzésemet, megerősíthetem a légzésemet. Egy sokkal tudatosabb dolog, és ezért a tudatosság miatt sokkal jobban jellemzi ez az isteni lelket, mint a bal féltek, amely sokkal inkább egy ilyen impulzusra jellemző valami. Van-e kérdés? Ezek vagy érthető volt-e, amit mondtunk? Szia! Kicsit hangosabban.
Yeah.
jelent volt annak, amit mi olvastunk, és tudom, hogy a saját magamon például, hogyha valami jót teszek, akkor átfut a testemen egy nagyon kellemes, egy jó érzés. Ha elkezdek valakinek kiabálni, veszekedni, megvárom és elkezdek kizdani, és ez rohadt rossz érzés. Tehát a test megadja a maga jelvezetét, ha oda figyelek rá. Rögtön mindenre azonnal reagál. Az agyam nélkül, az ez a szívemből jön az egész.
Jó, köszönöm szépen a kérdést. Tehát a Tamás kérdése az volt, hogy azt szokták mondani, hallgass a szívedre. Te nem tudsz valamire, nem tudod megfelelődni, hallgass a szívedre. Illetve, hogy azt tapasztalja a Tamás, hogyha valami jót csinál, akkor ez a teste megadja maga jelzéseit, ha meg valami rosszat csinál, akkor ugyancsak megadja maga jelzéseit. Ezt kezdjük az elején. Tehát ugye azt mondod, hogy hallgass a szívedre, ez jól hangzik, de azért ez nem mindig igaz. Nem lehet azt mondani, hogy minden ember minden esetben, amikor a szívére hallgat, akkor abból jó szokott kisülni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok esetben nem. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek többségében nem. Tehát gondolj arra, hogy hány olyan eset van, amikor a szívünkre hallgatunk, teljesen el vagyunk vakulva, és nem látjuk azt, hogy ez mennyire akár káros a saját magunk számára. És majd még tovább megyek. Lehet, hogy te tényleg olyan szinten vagy, hogy neked mindig, amikor valami jót csinálsz, akkor elönt egy jó érzés. Amikor rosszat csinálsz, azt mondjuk inkább látom, de amikor rosszat csinálsz, akkor pedig elönt egy rossz érzés. De azért én nem gondolom, hogy ez valóban mindenkinél és mindig így lenne. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben éppen fordítva van. Illetve mondok még valamit. Nagyon sok esetben lehet, hogy előtt minket egy rossz érzés valamivel kapcsolatban. Még az sem feltétlenül jelenti azt, hogy ez tényleg rossz volt. Mondok neked egy példát, egy híres, kedvenc példámat, ami velem történt. Most lerövidítem a történetet, mert nincs időnk, hogy ezt az egészet elmeséljem. De a lényeg az volt, amikor gyerek voltam, 13 éves, akkor Izraelben tanultam, és valaki jött egy magyar csoport, és valakire úgymond ráerőltettem, hogy föltegye a tfilint, az imasziat, életében először. És nekem ez utána egy nagyon rossz érzést töltött el, hogy ezt miért csináltam, miért erőltettem. Nem erőltettem rá, csak egy kicsit úgy tűnt, hogy ráerőltettem. De mindesetre nekem ez egy rossz érzés volt. És utána 10 évvel később találkoztam vele véletlenül, és elmesélte, anélkül, hogy tudta, hogy az én voltam, hogy neki ez milyen meghatározó élmény volt, és hogy mennyire ettől fogva mennyire elkezdte érdekelni a zsidó liturgia, meg a zsidóság, és így tovább. Ez mondja, hogy sokszor valami rossz érzésünk van valamire, az még nem jelenti azt, hogy ez tényleg rossz volt. Én nem azt mondom, hogy adott esetben nem igaz, amit mondasz, hogy túl csűrni, csavarni, ez nem mindig helyes, ebben igazad van. De akkor tényleg most nézzük meg! Mert ez pontosan az, amiről a következő pontban akartam beszélni. Hogy ez olyan nehéz megállapítani. Olyan nehéz tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ha azt mondom, hogy... Mert pontosan ezt mondtam, ugye Tamás, hogy mind a kettőben van értelem is, meg érzelem is. Az állati ösztönlélekben is lehet értelem és érzelem is, az isteni lélekben is. Tehát attól még, hogy valamit csűrök, csavarok, az még nem azt jelenti, hogy isteni lélekből származik. És attól még, hogy a szívemre hallgatik, az meg nem azt jelenti, hogy az állati ösztönlélekre tartozik. Mert mind a kettőben megvan mind a kettő. Akkor hogy tudom mégis megállapítani, hogy jó ez, amit csinálok, vagy jó döntést hozok-e, vagy rossz döntést hozok-e?
Szerintem az a fontos, hogy egyensúly legyen a kettő között, tehát, hogy valahol a szívünkben, meg a fejünkben is érezzük azt, hogy mi az optimális, mi a jó döntés. Mert hogyha már egyik helyen is kétségünk van, akkor az nem jó.
Igaz.
Az nem jó.
Igen, csak az...
Sokszor azt mondják, hogy hallgassunk, mert
ugye
talán itt is van egy olyan gondolat, hogy alapvetően ugye mindenki a tehát a jó szívre tudunk ugye apellálni, hogy jó szívűen tesz valamit, mert ugye alapvetően az ember nem hajlik a rossz felé.
Igen.
Tehát ugyanúgy az szívben, az állati részében is megvan a jó, és megvan a rossz. Tehát átcsapad a jóság a rosszba, de ugyanúgy a gondolatokban is. Tehát hogyha például gondolunk a propagandákra, mert lehet értelmileg is befolyásolni embereket. Tehát egy valaki olyan közegben nő fel, hogy azokat a dolgokat véli jón, magának, ami másnak nem elfogadott. Tehát itt lehet ez, és nem akarok vallási dolgokba belemenni, de tényleg itt neveltetés dolga is az, hogy valakinek mi helyes, vagy mi reális, vagy milyen szükséges, vagy mi nem. De szerintem azt gondolom, hogy ha is nevelkedett, hogy neki irreálisan az a jó, ami másnak rossz, akkor is, ha szívére hallgat, rá fog jönni, hogy nem feltétlenül jó az, amit ő eddig hisz, amivel ő felnőtt.
Igen. Jó, ezek valós jó megjegyzések, de hogy hol van a pont, mert arra nem kaptunk még választ, hogy hol van az a pont, ami alapján látom, hogy egyensúly, hogy valóban megvan az egyensúly. Tehát ezt megfigyelhetjük, hogy amikor a szívem valahova húz, akkor hajlamos vagyok kicsit szubjektívan látni értelmileg is a dolgot, azt mondom, hogy hú, ez, és akkor belemagyarázok mindent, hogy ez miért igazán, miért jó nekem. Azért jó, mert így, meg úgy, meg amúgy. A tolvaj, aki a szíve húzza, meg az egója, hogy ellopja a pénzt, belemagyaráz mindent, hogy ezt miért van joga ellopni. Azért van joga ellopni, mert ő szegényebb, mint a másik, meg azért van joga ellopni, mert ezerféle dolog miatt joga van ellopni. Hát ezért ez egy összetettebb kérdés, de itt megvan a válasz. A válasz mindig az, azt kell megnézned, hogy mi a motiválója ennek a döntésnek. A te egód, vagy az igazság? Ez nem mindig jelent nagy könnyebbséget, mert még mindig nem mindig, nagyon nehéz ketté választani, de legalább az alap gondolat megvan. Most elmeséljek nektek egy történetet, és akkor ebből talán kapunk valami útmutatást. Egyszer a negyedik Lubavicsi Rebbe, tehát a Schneur Zalman rabbi, aki írta a tányát, neki a dédunokájáról van szó, behívta a fiát, aki később az ötödik Rebbe lett, a Rasábot, Shalom Dovber rabbit, és azt mondta neki, hogy figyelj, tudd meg, hogy ugyanúgy, ahogy az állatok között sokféle állat van, hasonló módon az állati ösztönlélekben is nagyon sokféle van. Ahány ember, annyiféle állati ösztönlélek, és még az egy emberen belül is az állati ösztönlélek sokszor más és más utat választ, más és másképp viselkedik. Egy állat lehet egy birka, és lehet egy buta birka, de lehet egy nagyon furfangos róka, vagy egy nagyon durva oroszlán. Hasonló módon az állati ösztönlélek is változó, hogy hogyan viselkedik. És azt mondja neki, tudd meg, hogy honnan tudhatod, hogy mi az, ami ez... Tudd meg, hogy sokszor az állati lélek beöltözhet, és úgy tűnhet, hogy ő egy nagyon szerény, vallásos ember, úgy mondjam. Hát ha el akarod képzelni, hogy milyen egy állati lélek, akkor nem is feltétlenül egy durva állatot képzelj el, hanem elképzelhet egy nagyon istenfélőnek tűnő, vallásos, kaftános alakot is. Azt mondta erre a fia, hogy akkor megtudtam, hogy van, lehet nem csak állatias állatösztönlélek, hanem még egy haszidise, egy haszid állati ösztönlélek is, akik úgy tűnik, hogy ő egy teljesen jó és teljesen szép. Azt jelenti, hogy az állati lélek az nagyon sokféle ruhába öltözhet, úgymond, és nekünk nem mindig az alapján, hogy milyennek tűnik, nem mindig valós. Egyszer már egy korábbi előadáson elmeséltem azt a történetet, amikor a jesiva fiúk tanultak a jesivában, és nagyon benne voltak a tanulmányaikban, és egyszer csak bejött valaki, és a segítségüket kérte, és akkor azon kezdtek el csűrni, csavarni, hogy ez most megengedette, hogy félbeszakítsák a tóra tanulást, vagy sem a segítség miatt. Mert a segítség az egy micva, az egy kötelesség, de még nagyobb kötelesség tórát tanulni. Akkor lehet, hogy mégsem megengedett, hogy ők félbeszakítsák a tanulást. És ezt addig csűrték, csavarták, míg az illetőnek a lova meghalt. Ami azt jelenti, hogy ott tényleg úgy tűnt, hogy ők hát nagyon nemes dolgot csinálnak, ők tanulnak. De az nem azért volt, nem azért tanultak, mert ez volt az igazság, és ők hanem azért nem akartak segíteni, mert lusták voltak segíteni, mert kényelmesebb volt bent ülni a meleg szobában tanulni. Ami azt jelenti, hogy nem mindig az, amit csinálsz, az a lényeg, hanem az is, azt kell megnézni, hogy mi a valódi motiválója annak, amit csinálsz. És akkor itt jön az nagyon szép történet, ami a Nahum Csernobilról szól. A Csernobil városát ugye ma már mindenki ismeri, az atom reaktorban történt szerencsétlenség miatt, de valójában Haszid, a zsidó körökben Csernobil sokkal korábban egy ismert hely volt, hiszen van egy Haszid irányzat, úgy mint mondjuk van a Lubavics irányzat, van egy Haszid irányzat, amit Csernobili irányzatnak neveznek. Ennek a megalapítója Nahum Csernobiler volt, aki a kortársa volt az Alteredének. Tehát ő is a Baal Shem Tov és a Mezicsi mági tanítványa volt, kb. 250 évvel ezelőtt élt. És róla tudjuk azt, hogy egy borzasztó nagy tudású és szerény, a közösségért magát átadó ember volt, akinek nagy családja is volt, és borzasztó szegénységben élt. Annyira szegény volt, hogy mindig kölcsön kellett kérnie, egyik kölcsönből a másikat fizette vissza, és alig-alig tudta összerakni a megélhetését a saját családjának. És ezt tudjuk, hogy ugye egy ilyen rebe, az gyakran fogad személyes fogadásra embereket, és előfordul, hogy amikor valaki kér tőle valamilyen áldást, vagy hasonlót, akkor ad neki úgynevezett maimed geldet. Ez egy jiddis kifejezés, azt jelenti, ez olyan pénz, amit kifejezetten a rebének ajándékoznak, a rebe személyes szükségleteire. Ugye kétféle ilyen pénz van. Van olyan pénz, amit odaadnak a rebének, vagy rabbinak, hogy ezt adakozásra, az ő saját belátása szerint ossza szét. Ugye sok tudja, hogy kinek mire van szüksége, akkor ő szét tudja osztani. És van olyan pénz, amit kifejezetten neki adnak. És egyszer bejött a rebéhez valaki, aki miután kijött a rebétől, a rebe Sameszénál, a rebe titkáránál hagyott 300 rubelt. 300 rubelt, borzasztó sok pénz volt abban az időben. Annyira sok, hogy abból minden adósságot vissza lehetett volna fizetni, és még egy jó ideig meg is éldegéltek volna belőle. Hát ugye a titkár borzasztó nagy öröm töltötte el, és bement a rebéhez, és szólt is neki, hogy itt van ez a pénz, és oda is adta a rebének a pénzt. Hát és miközben így egymás után még jöttek a vendégek, ilyen személyes fogadásra, akkor a titkár már az összes adósságot összeszámolta, leírta, hogy kit minek, már kiszámolta, hogy mit kinek és hogyan fog visszaadni. Borzasztóan egy öröm töltötte, hogy végre a rebének a személyes problémái megoldódnak ezzel. Évek után, hogy folyamatosan ki voltak téve a hitelezőknek a zaklatásának. És egyszer csak jött valaki a rebéhez, és amikor miután elment, a rebe bezárta magát a szobába, és hosszan egyedül volt a szobában. Majd amikor befejeződött miután egy fél óra után kijött, szólt a titkárának, hogy hívja vissza azt az illetőt, aki az előbb elment. Az illetőt visszahívta, az egy pár perc után kijött a szobából, és utána megint folytatódott a személyes fogadás, egészen késő éjszakáig, amikor végre vége lett, akkor nagy örömmel a titkár bekopogott a rebe szobájába, és azt mondta, hogy rebe, hát kérném akkor a pénzt, hogy kifizessük az adósságokat, stb. És a rebe azt mondja, jó, ott van a fiókban az összes pénz, gyűjtsd össze, és tessék. A titkár oda megy a fiókhoz, kinyitja a fiókot, és látja, hogy egy pár garas van benne összesen, ami mondjuk 20 rubel tesz ki mindössze. És hát nem érti, hogy mi történt a 300 rubellel. És ott áll, egyik kezében a 20 rubel, a másik kezében a papír az összes adósságot, amit összeért, és nem tudja megállni, hogy ne kérdezze meg a rebét, hogy hát rebe, hát ma hozott valaki 300 rubelt, mi történt ezzel a pénzzel? Azt mondja neki, figyelj fiam, ezt a pénzt én odaadtam annak az embernek, akit az előbb visszahívtunk. Mi történt itt? Hogyan történt ez? A titkár nem tudta megállni, és megkérdezi, mondja rebe, hát hogy tehettél ilyet? Miért tetted ezt? Azt mondja neki, figyelj, amikor jött hozzám ez a gazdag illető, és hagyott nálad 300 rubelt, akkor borzasztóan nagy öröm töltött el a szívemet, és arra gondoltam, hogy Isten micsoda ajándékot adott nekem, milyen nagy dolog, hogy Isten ez valami miatt megjutalmazott, hogy ennyi pénzt kaptam, és ezzel tényleg a családomnak a az ügyét rendezni tudom. De aztán elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy Isten ezt nem azért adta nekem, hogy Isten adott nekem egy ilyen jutalmat, de lehet, hogy ez a fizikai, anyagi jutalom, ez valami más szellemi jutalmat váltott fel, valami más helyet kaptam én ezt. Foglalkoztatott ez a gondolat, amíg egyszer csak bejött hozzám, vagy azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez a 300 rubel nem azért jött hozzám, hogy én ezt elköltsem, hanem hogy ezzel valamit csinál, hogy valami feladat van esetleg. Egyszer csak bejött hozzám valaki, aki elmondta, hogy hát borzasztó nehéz helyzetben van, és nagyon nagy szegénységben él. A gyerekét, az egyetlen fiát azt jesivába adja, hogy tanuljon, és ez neki borzasztó fontos, még a saját falat kenyerétől is elvesz pénzt, hogy ki tudja fizetni a tandíját, de most már nem tudta hónapok óta kifizetni, és a fiát el akarják küldeni az iskolából, és hát nem tudja, hogy mit csináljon, és azt mondja neki, hogy mondd, mennyivel tartoz, azt mondja, 300 rubellel. Azt mondta a Rebbe, jó, hát megnézem, hogy mit tudok tenni, az illető elment, és aztán elkezdtem gondolkodni. És ez egy isteni jel esetleg, hogy én ezt a 300 rubelt odaadjam neki. Ugye Isten azért adott nekem 300 rubelt, mert nem a 300 rubelt akarta nekem odaadni, hanem azt a micvát akarta nekem odaadni, hogy én ezt oda tudjam adni valaki másnak. Igen ám, de ahogy ezt gondoltam, egyszer csak fölötlött bennem egy másik gondolat. Lehet, hogy nem helyes, elkezdtem csűrni, csavarni, ahogy a Tamás mondaná. Nem helyes az, hogy én ezt odaadom egy valakinek, mert ebből a 300 rubelből én 6 családot is tudnék egyszerre segíteni. Akkor miért adjam csak egy embernek? Inkább adnám 6 embernek. Oda-vissza gondolgattam, hogy gyötrődtem, nem tudtam eldönteni, hogy melyik a helyes lépés, aztán rájöttem a megoldásra. Rájöttem, hogy ez a második gondolat, hogy én ezt szétosztsam 6 család között, ez már az állati ösztönlélekből jött. Amit nekem tennem kell, az, amit az isteni lélek mond, és mit mondott az isteni lélek? Azt, hogy adjam oda azt annak az embernek. Honnan tudottam, hogy ezt mondta az istenének, és azt mondta az állati ösztönlélek? Azért, mert mi volt az, amire rögtön gondoltam, hogy ezt oda kell neki adni. Amikor megjelent az ember, akkor rögtön mire gondoltam, hogy oda kell neki adni. Nem? És csak utána jött az elő, hogy esetleg ezt osszam szét 6 ember között. Ha az az ötlet, hogy én ezt 6 ember között kellett volna, hogy szétosszam, ez az istenlélekből származott volna, akkor ezt már akkor, erre már akkor gondolnom kellett volna, mielőtt ez az illető bejött hozzám. Mielőtt bejött hozzám, nekem már azt kellett volna, hogy eszembe jusson, hogy ezt nem a családomra költöm, hanem 6 embernek osztom szét. Szóval mivel ez nem jött föl egyből, hanem az állati ösztönnek azt mondta, hogy akkor még azt mondta, hogy igen, igen, ezt osztat, ezt a családodra költsed, és csak később, amikor már ez föl sem merült, hogy a családomnak adjam, csak az volt a kérdés, hogy ezt ennek az ember, szerencsétlen embernek adjam oda, hogy esetleg majd később osszam szét 6 ember között, akkor jelent meg ez az ötlet, hogy 6 ember között osszam szét, onnan tudtam, hogy ez már nem lehet az isteni lélekből. Azt jelenti, hogy sokszor igazatok van, hogy nem tudom már ki mondta ezt, hogy hallgass a szívedre, igen, előfordul, azt jelenti, pontosan ezt kell mérlegelni, hogy ez az állati lélek, ez tud nagyon furfangos lenni, és tud olyan érvelésekkel is előállni, amik teljesen szentnek és nemesnek tűnnek. Mindig azt kell megnézni, hogy mi az, ami kevésbé, amiben kevesebb szerepet játszik az egóm, amiben kevésbé az egóm a motiváló erő. És akkor visszatérve a felolvasott szövegre, akkor ez az alap különbség az állati lélek és az isteni lélek között, hogy az igazság van a középpontban, vagy az én egóm van a középpontban, és ezért kapcsolja össze az értelemmel és az érzelemmel, a szívvel és az aggyal, de ez nem azt jelenti, hogy az egyikben csak értelem van, és a másikban csak érzelem, hanem az a kérdés, hogy minek mi az alapja, vagy az alap motivációja. Vannak esetleg kérdések az eddigiekkel kapcsolatban.
Igen, nagyon szép volt a példa, értem is a konklúzió, hát egyet is értek vele.
valóban így van, hogy az első benyomás, vagy nem tudom, minek nevezem, de semmiképpen nem nevezhetem nem az agy gondolatának azt, amit mondtál. Tehát, hiszen a második volt az agy gondolata, amit valóban úgy nevezti, hogy ez már az ego, és az első, ami a legelső, nem tudom értelmi fagyat, hogy úgy, hogy benyomás. Nem gond, semmiképpen nem gondolat, mert az nem az én agyamnak a szüleményeként jött be, hanem valahonnan a semmiből egyszer csak az az érzésem támadt, hogy nekem a teljes pénzt nem szétosztanom kell, hanem odaadom. Tehát egyetértek azzal, amit mondtál, de ez nem gondolat volt.
Igen.
Semmiképpen nem az agyamnak a szüleménye.
Igen, ebben igazad van, de ez nem mindig van így. Ebben a történetben valóban így volt, hiszen ez az, amiben kevésbé az egóm játszott szerepet. De sok esetben nem így van. Sok esetben az alap, van egy alapérzésem, mondjuk én nagyon vágyom, van egy olyan alapérzésem, hogy vágyakozom az iránt, hogy ellopjak valamit. Ott mégis az agyam az, hogyha egy tiszta agyi gondolkodás az, ami esetleg ezt kontrollálni tudja, vagy le tudja állítani. Más kérdés az, hogy lehet, hogy abban az esetben is, amikor valaki lopni akar, akkor lehet, hogy ott van, hogyha nagyon őszinte magával, akkor van ott egy ilyen azonnali beötlés, hogy hát ezt azért nem kéne. Csak maximum ezt elhallgattatja saját maga, elnyomja magában. Tehát abban igazad van, Tamás, hogy épp ezt mondjuk, hogy az állati lélek az nem csak érzelem, az Istenélek pedig nem csak értelem, sőt, még azt sem mondjuk, hogy az Istenélek mindig értelem formájában jelenik meg. Azt mondjuk, hogy ugyanúgy, ahogy az értelemnek mi a lényege, az igazságot megtalálni, az isteni léleknek a lényege az igazság, nem te, a saját egót, hanem az igazság, és hasonló módon, hogy az érzelmeknek a lényege az a te egód, hasonló módon az állati léleknek a lényege mindig az egó. Talán ezt az egész gondolatot azért még ezt érlelni kell, egy összetett dolog, amit most mondtunk, de remélem, hogy még itt a következő alkalom, akkor erről bőven lesz szó, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, mert igazából ez itt a kérdés, amit mi nem nagyon tudtunk, vagy nem tudtunk teljesen dűlőre jutni, erről lesz szó a következő fejezetekben. Úgyhogy köszönöm szépen a mai estét. Igen.
Mondatnál kétszer bólogatok. Amikor bólogatok, az azt jelenti, hogy elfogadtam, tehát megkontrolláltam, amit mondtál, elfogadtam, személyesnek fordítottam le, és beépítettem az érzelmet. Tehát nem másfél óra után, hanem 10 másodpercenként beültetek minket az érzelmembe, amit elfogadtam agyilag. Most már ezek után a döntésemet érzelmi alapon hozom, akkor az azért, mert olyanokat tároltam le az érzelmembe, amit annyilag oda érdemesnek minősítettem. Tehát ha azt mondom, hogy ezt jó szívből tettem, akkor ez nem az állati ösztönből tettem, hanem azért, mert olyan érzelmeket raktam le, amik előzetesen már felül voltak bírálva. Tehát ezt nem én nélkül teszem, hanem ezek az érzelmek már mind egy kontroll után volt.
Hát azt nem tudom, hogy amikor érzelmedből tesz az ember valamit, akkor ez mindig egy olyan érzelem, ami már le volt kontrollálva, ezt ebben nem vagyok biztos. Egy pillanat, türelmet! Szóval ebben nem vagyok biztos, hogy amikor valamit csinál az ember, akkor azt egyből, azt lehet mondani, hogy ez egy lekontrollált érzelem. Nagyon sok példát mondtuk. Ha így van, az nagyon jó. Gratulálok, de nem tudom azt mondani, hogy mondjuk az én esetemben ez mindig így lenne.
Visszatérve a történetre,
igen.
Hogy egy lehetőséget arra, hogy egy ilyen hibát lehessen. Van is egyébként erre egy ilyen kifejezés, amit úgy hívunk, hogy isteni hibra, vagy isteni megérzés, ami ugye lehet, hogy sokszor mi is hallottunk már a szüleinktől, vagy testvérünktől, hogy mindig az első megérzésünkre hallgassunk, mert az a legtisztább. Tehát, hogyha van egy megérzésünk, egy gondolatunk, amikor egy ilyen hirtelen döntést kell hoznunk, amire gyakorlatilag sok gondolkodási időnk nincs, ugye állítólag mindig ez az első megérzés a legtisztább, mert a második, az már az ego átformálta. Tehát a másodikban már benne van az érzelmünk.
Igen. Igen, és ez a... Igen, és ezért ez fontos, erre még ezt jól megfogalmaztam, mert fontos az első megérzés, az nem érzelem. Az nem ugyanaz, a megérzés és az érzelem az nem ugyanaz. Úgyhogy ez egy fontos meglátás, igen. Jó, köszönöm szépen, és jövő héten ismét találkozunk. Kérem, hogy a másolatokat tegyétek el, mert folytatjuk az olvasást is majd. Mindenkinek kellemes estét kívánok. Sziasztok!